Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának 5. kazettája, melynek címe a Profétai és Papi Szolgálat. Tudjátok, az Úr most létrehoz egy profétai szolgálatot, és hiszem, hogy feltámaszt egy profétai egyházat. Proféták mindig is voltak, az egyház korai időszakától kezdve. Az idők során sok olyan személyiséget figyelhetünk meg, akik meghatározó jelentőséggel bírtak az emberi történelem menetét illetően, akiknek az életén profétai kenet volt. De amire a jelen való időkben a legnagyobb hangsúly látszik helyeződni, és amire nagy szükség is van, az az, hogy mindenki képes legyen hallani az Úrtól, hiszen a prófétaság nem más, mint az a képesség, hogy meghalljuk az Úr hangját, és tolmácsolni tudjuk üzenetét. És hiszem, hogy az egész egyházat erre hívja a Isten, hogy mi legyünk az ő szószólóit, halljuk meg az ő hangját, és szóljuk az ő igéjét. Beszéltünk már olyan dolgokról, amelyek alkalmassá tesznek minket arra, hogy az Úr hangját meghalljuk. Olyan dolgokról is beszéltünk, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy az Úr hangját meghalljuk, vagy amelyek eltorzítják a prófétai üzeneteket. Ma még néhány olyan dologról fogunk beszélni, amelyre szükségünk van, hogy meghalljuk az Úr hangját. Hiszem, hogy ehhez először kell, hogy egy alapvető látásunk legyen a papi szolgálatunkról, amely szolgálatot az Úrnak végzünk, és amelyik az alapja minden más szolgálatnak. Véleményem szerint nagyon sekélyes, felületes az ismeretünk ezt a szolgálatot illetően, viszont mindannyian el vagyunk hívva a papi szolgálatra. Ő királyi papságnak hívott el minket. Tudjátok, az ószövetségi papnak két alapvető feladata volt. Az egyik, hogy szolgáljon az emberek felé, a másik, hogy szolgáljon Isten felé. A zsidók 9.6-ban ezt mondja. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részében mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. Látjátok, arra voltak elhívva, hogy mindenkor imádják az Urat. Ez az alapja a papi szolgálatnak, ami viszont az alapja minden más szolgálatnak. De amit mi ma szolgálatnak nevezünk és ismerünk el, az az esetek többségében az emberek felé való szolgálat. Ezt úgy is nevezhetnénk, hogy ez egy kifelé való szolgálat, ez egy alacsonyabb szintű szolgálat. A magasabb szintű szolgálat viszont az Úr felé való szolgálat. Azt a helyet, ahol az Isten imádata folyt, azt nem látták az emberek. Véleményem szerint, amit mi ma gyümölcsöző és hatékony szolgálatnak tartunk, az sokkal kevésbé hatékony és sokkal kevésbé gyümölcsöző, mint az a szolgálat, amire Isten akar minket elvezetni. Meg vagyok győződve arról, hogy az Úr olyan proféták csapatát akarja felemelni a mai időkben, akik teljesen tisztán, megbízhatóan, pontosan lesznek képesek meghallani Isten hangját. Olyannyira, hogy a világfiai egymásnak adják majd a kilincsünket, hogy hallhassanak Istentől. Nézzétek csak meg, ha olyas valaki, mint például Jim Dixon, 1000-ből egyszer ráhibáz, abból mindjárt könyvet írnak, és bestseller lesz belőle. De Istennek már ma is vannak olyan prófétái, akik ennél sokkal pontosabban tudják tolmácsolni az ő hangját. És már ma megfigyelhető, hogy világi vezetők jönnek Isten emberéhez hallani az Úrtól, hamarabb, mint az egyház emberei. Nyilvánvaló előttük is, hogy ezek az emberek Istentől hallanak. Hiszem, hogy kell, hogy legyen egy vágy a szívünkben, hogy akarjunk hallani az Úrtól. Tisztán és egyértelműen a céljaival kapcsolatban arról, hogy mit tesz ő. És ami mindenek felett alkalmassá tesz minket arra, hogy halljuk az Úr hangját, az egyszerűen az, hogyha barátai leszünk, hogyha közel leszünk hozzá. Ámos könyvében azt mondja, hogy Isten nem tesz semmit anélkül, hogy meg ne jelentené azt az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ez egyszerűen azért van, mert nem akar tenni valamit anélkül, hogy ezt meg ne jelentené a barátainak. A próféták Isten barátai. ők azok, akik közel vannak hozzá. A prófétai szolgálatnak pont ez a lényege, közel lenni Istenhez. Annyira közeli, annyira intim kapcsolatban lenni vele, hogy nem akar valamit megcselekedni addig, amíg azt nem tudatta velünk. És amikor már ilyen bizalmasai vagyunk az Úrnak, amikor ott vagyunk a trón körül, és ő megbízik bennünk, hogy nem fecsegjük ki az ő dolgait, addig, amíg ő fel nem hatalmaz arra, hogy elmondjuk. Egy király sem fog olyanokat a trónja köré engedni, akik utána kifecsegik, amit hallanak. Szükség van diszkrécióra. Ezért mondja a Zsoltárok 25-ben, hogy az Úr titkai azoknak vannak, akik félik őt, akik hódolnak neki és tisztelik őt. Az egyik dolog, ami megronthatja a profétai szolgálatot, és amelyik akadálya lehet annak, hogy meghalljuk az ő hangját, az az, amit én Bálám lelkületének szoktam nevezni, ez pedig az a lelkület, hogy korábban például hallottál Istentől, bejáratos vagy Istenhez, megosztja veled a dolgait, titkait. Tudjátok azt, hogy Bálám képes volt erre? Ő egyszerűen csak bement az Úrhoz, és azt mondta, Uram, mit akarsz, hogy mondjak ezeknek az embereknek? És az Úr válaszolt. Bálámnak megvolt ez a kapcsolata az Úrral. Nyomás nehezedik ránk, mint prófétákra, olyankor, mikor egy fontos személyiség jön hozzánk. És akkor érezzük azt a nyomást, azt a kényszerítést, hogy kell, hogy legyen egy üzenetünk a számukra. Ez viszont megronthatja az igaz prófétai szolgálatot. Emlékeztek, mikor a király jött Illéshez, Illés még csak ki sem ment, hanem a szolgáját küldte ki. A király semmivel nem volt fontosabb számára, mint bárki más. Mi volt fontos a számára? Az, hogy ő Istennel legyen. Gondolj csak bele, ha Isten társaságát élveznéd, lenne ezen a földön olyan személy, akinek a kedvéért felállnál és kimennél Isten jelenlétéből, hogy azzal az emberrel beszéljél? Az a baj, hogy számunkra is ez a földi világ sokkal kézzelfoghatóbb, mint a szellemvilág. Ezért van az, hogy az Úrral személyes imádásban töltött intim időnket annyira könnyű megzavarni, annyira könnyű félbeszakítani. Erre mondta Pál, hogy a szívünk szemei nyílhassanak meg, nem az elménk szemei, hanem a szívünk szemei, a szellemi szemeink, hogy az örökké való dolgok valósabbá váljanak számunkra, mint az ideig való dolgok. De ha mi igazán az Úrban vagyunk, maradunk, tartózkodunk, megzavarhatja bárki vagy bármi ezt a kapcsolatot? Illés és Elizeus ékesen bizonyították ezt nekünk. Ezért kezdte úgy Illés a szolgálatát, amikor feltűnt legelőször a király előtt. Ezt mondta, ahogy az Úr Izrael istene él, aki előtt én állok. Ezzel tulajdonképpen azt mondta Akháb királynak, én nem előtted állok, te csak egy király vagy, csak egy ember. Én az élő Isten előtt állok. Én előtte élem az életemet. Ez a közelség Istenhez, ez a prófétai szolgálat veleje. De valószínűleg minden szolgálatnak. Ahogyan a sátorba mindenkor bejártak a papok az Isten tisztelet elvégzésére. Azt már említettük, hogy a bűnbeesés során a legelső dolog, ami elveszett, ami megszűnt, az az Istennel való kapcsolat, az az intimitás az Úrral. És éppen ezért pont ez a legelső dolog, amit ő a megváltás által vissza akar állítani, az intimitást ő vele. És ha van valami, amivel igazán lemérhető a szellemi érettség, vagy pedig az, hogy a megváltás mennyire működött az életünkben, akkor az az, hogy milyen közel vagyunk hozzá. Mert ez a lényeg, a kereszténység lényege, az Istennel való személyes kapcsolat. Tehát a legfontosabb nem az, hogy a tanításaink rendben legyenek, bár fontos, hogy azok is rendben legyenek. Mindenki, aki szereti az igazságot, az szereti a pontosságot. Lehetnek a tanításaid akármennyire rendben és pontosak, és akármennyire helyesek, és fejből megtanulhatod az egész Bibliát, és közben pedig nem ismered az Urat. Csak az számít, hogy az Urat mennyire ismered. Ne csak az Úr könyvét ismerjük, hanem a könyv Urát. ezt akarja az Úr, hogy intim kapcsolatban legyünk vele. Emlékszem egyszer egy fogorvosi rendelő várótermében ülve olvastam egy magazinban a következő történetet. Néhány pásztorról. Több pásztor egyszerre hozta a juhait az itatóhoz, a cikk írója pedig a hegy oldalban föntről látta az egészet. Onnan figyelte meg, ahogy ebből a három különböző nyájból való juhok összekeveredtek az itatónál. Ő megdöbbenve figyelte az egészet, és közben elgondolkodott, hogy hát most aztán az égvilágon senki nem fogja tudni még egyszer ezeket a juhokat szétválasztani. Teljesen összekeveredve ott volt több száz birka. És a pásztorok pedig csak ott beszélgettek, mintha mi sem történt volna. Nem látszott, hogy különösebben agasztaná őket a dolog. És amikor már minden juh befejezte az ivást, akkor a három pásztor elindult három különböző irányban, és mindegyikük énekelt. És ahogy ez az ember figyelte az egészet a hegyoldalból, látta az összekeveredett három nyájból való juhokat, és szép lassan megfigyelhető volt három különböző kis birka patak, ahogy megindul ebből a kavarodásból kifelé a három pásztor után. És a végén pedig ez az egész nagy kavarodás szétvág a három nyájra. Habár mind a három pásztor énekelve ment, a birkák ismerték a saját pásztoruk hangját, és meg tudták különböztetni. És tudjátok, hogyan voltak képesek megismerni a pásztoruk hangját? Közel voltak hozzá, vele voltak, vele jártak, és valószínűleg órákon keresztül hallották őt énekelni, egészen kis báránykoruktól kezdve. És hiszem, hogy mi is így ismerhetjük meg a pásztorunk hangját. Nem úgy, hogy az összes hamis hangot megtanuljuk megkülönböztetni, mert az csak összezavarodáshoz vezet. De ha kellő ideig együtt vagyunk az Úrral, közel vagyunk hozzá, halljuk a hangját, akkor a különböző idegen hangok akár egyszerre is beszélhetnek, prédikálhatnak, mi akkor is meg fogjuk tudni ismerni a mi pásztorunk hangját. Meg tudjuk különböztetni a mesterünk hangját. Tehát még egyszer, nem az idegen hangokat kell megismernünk, hanem az ő hangját kell tudnom kiválasztani az idegen hangok közül. Tehát, mint láthatjátok, az imádásban töltött idő, az legalább annyira értünk van, mint ő érte. Szellemi törvényszerűség, hogy amit figyelünk, aminek figyelmet szentelünk, azt imádjuk. Azt, aminek figyelmet szentelünk, amire felnézünk, aminek átadjuk magunkat, ami kontrollál minket, azt tulajdonképpen imádjuk. Van, akit félelmek irányítanak sokkal inkább, mint a hit. Meg kell szabadulnunk ezektől a félelmektől, és meg kell tanulnunk hitben járni, ahhoz, hogy Isten szellemben és imádságban tudjuk imádni. Ha imádjuk őt, ez azt vonja maga után, hogy ő ráfigyelünk, ő rá fókuszálunk. Pontosan ez a célja az imádásnak. Tapasztaltunk olyan eseteket, mikor imádás közben rendkívüli dolgok történtek. Senkinek nem kellett imádkozni a betegekért, mégis bénák gyógyultak meg. Azért, mert az Urat imádták, az Úrra figyeltek, magára a gyógyítóra. És így nem kellett senki emberfiához oda menniük, hogy imádkozzon értük. Persze az Úrnak vannak emberei, különböző ajándékokkal, gyógyítási ajándékokkal, stb., de mi többet akarunk ennél. Azt akarjuk, hogy minden ajándék azt a célt szolgálja, hogy az embereket intim kapcsolatra vezesse Istennel, nem pedig más emberektől való függőségre. Ha emlékeztek a János 21-ben, amikor Jézus feltámadása után a tanítványok elmentek halászni, és egész éjszaka halásztak, de nem fogtak semmit. Reggel az Úr megállt a parton, és odaszólt nekik, hogy vessétek a hálót a másik oldalra. És ők ki is vetették a másik oldalra, és ahogy emlékeztek, a hálók tel is tele voltak hallal. Erre Péter mit csinált? Azt mondta, kit érdekelnek a halak? Az Úr van a parton. Megfeledkezve a halakról, beleugrott a tengerbe, és úszott ki az Úrhoz. És miután odaért, és néhány percet, mindössze néhány percet eltöltött az Úrral, Mit csinált utána? Lement, és egy maga kihúzta azt a hálót, amivel a többi tanítvány egészen addig kínlódott. Néhány perc az Úr jelenlétében sokkal többet ér, sokkal többet ad, amit utána az embereknek tudunk adni, az emberekkel meg tudunk osztani, mint az a sok kínlódás, amit végig tudunk csinálni, amikor egy-egy prédikációra felkészülünk. Tehát az imádás ilyen. Az Istennek szól, de értünk is van. Nyilvánvalóan az imádás az neki is jelent valamit, mert ő teremtett minket imádóknak. Az ember erre teremtetett, hogy Istent imádja. Az ember erre készült, hogy imádjon. Valamit imádni fog mindenképpen, és ha Jézus nem imádja, akkor találni fog magának egy pápát, akit imádhat. Szerte a világban nagyon sok ilyen pápa van manapság. Emberek, akik Krisztus trónjára ráülnek, és úgy hirdetik magukat, mint az egyház feje. És ha kinyilatkoztatást akartok, akkor azt tőlem kell, hogy megkapjátok, mondják. A világ tele van ilyenekkel, és ezt most éppen nem a katolikus egyház ellen mondom. A protestáns egyházak éppen úgy elkövették ugyanazokat a hibákat, mint a katolikusok. Sőt, őszintességben van is mit tanulnunk a katolikusoktól. Az viszont megint csak egy szellemi törvényszerűség, hogyha Isten nem fogjuk imádni, akkor találni fogunk valakit vagy valamit, amit imádni fogunk. Mert imádónak lettünk teremtve. És Isten a szabad választás lehetőségét kellett, hogy adja nekünk ahhoz, hogy az imádásunk igazi imádás legyen. Ennek a választási szabadságnak nagyon fontos szerepe van. Ahol Isten van, ahol Isten lelke van, ott szabadság van. És ha igazi imádókká akarunk válni, ez szabadsággal kell, hogy történjen. Az Úr hív minket, ő vonja az ő egyházát, hogy belemenjen az igaz imádásba. És ha nem tanuljuk meg Isten igazi imádását, akkor a szellemvilág csak nagyon, nagyon sekély részein tudunk mozogni. Csak nagyon felületesen tudunk behatolni a szellemvilágba. És a profétai vagy akármilyen más szolgálatunk nagyon sekélyes lesz. És az igaz imádás pedig az, hogy a figyelmünket őrá fordítjuk, őneki szenteljük, őrá fókuszálunk, és amit teszünk, mindent az Úrnak teszünk. Vagy mindent úgy teszünk, mintha az Úrnak tennénk. Mindent, bármi legyen a munkánk, mindent úgy teszünk ebben a világban. Ha pedig nem úgy tesszük a munkánkat, mint ahogy neki tennénk, az azt jelenti, hogy még nem összpontosítunk eléggé, még nem fókuszálunk eléggé őrá. Teljesen mindegy, hogy milyen területen dolgozol, a munkádat végezheted úgy, mintha neki tennéd. Bármi a munkánk, Isten imádásában maradhatunk a munkánk végzése során is, hogyha neki tesszük azt, vagy úgy tesszük, mintha neki tennénk. És hiszem, hogy senki nem találhatja meg a beteljesedését mindaddig, amíg el nem kezdi igazán az Urat imádni, szellemben és igazságban. Hiszem, hogy a papi közbenjárói imára mindenki el lett hívva. Azt is hiszem, hogy van külön közbenjárói szolgálat. Hosszú ideig azt tanítottam, hogy ilyen nem létezik, de azóta az Úr meggyőzött arról, hogy igen, van külön ilyen szolgálat. De éppen úgy, ahogy nem mindenki profétának lett elhívva, arra azonban mindenki el lett hívva, hogy képes legyen meghallani az Úr szavát, az Úr hangját. Ilyen módon mindannyian el lettünk hívva a közbenjárásra. Ő azt mondja, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni. Mi pedig Isten lakóhelyévé akarunk válni, de ehhez arra van szükség, hogy imádkozó néppé váljunk. Mint tudjuk, az imádkozás része az imádásnak. Tehát egyfajta imádás az imádkozás. Az imádkozás az tömjénezés. Része volt az istentiszteletnek, amit végeztek a szent helyen. Ezzel kezdték minden reggel, miután bemosakodtak vagy megmosakodtak, bementek és meggyújtották a tömjénezőt. Este pedig utolsó dologként megint csak ezt tették, és így folyamatos jó illat volt az Úr előtt. Ha mi is megtanuljuk ezt mindig megtenni, csak rászállni néhány percet reggel és este, és én arra biztatnálak téged, hogyha problémák vannak az ima életeddel, ne akard 30 vagy 40 perccel kezdeni. Ne mondd, hogy minden reggel 30 percet fogok imádkozni. Adjál magadnak 5 percet reggelente. Az ellenség azt akarja, hogy vállalj fél órát vagy egy órát, és utána ne tud betartani, és elmenjen a kedved az egésztől. Vállalj csak 5 percet. Az első 5 perc a napodból legyen az úré. Lefekvés előtt pedig legyen az utolsó 5 perc is az övé. Meggyújtották reggel a tömjénezőt, és azután meggyújtották este is. Így volt folyamatos a jó illat az úr előtt. Figyeld meg, ha rászánod azt a néhány percet reggel, és néhány percet este, akkor hamarosan képes leszel az imádkozás és közbenjárás egy állandó atmoszféráját megteremteni. Csak gyújtsd meg a tüzet. Így lehet szüntelenül imádkozni. Így lehet az imádkozás lelkületében lenni egész nap. Oly sokszor napjaink csak hiába való elmélkedéssel, álmodozással telnek el. Ez hamar meg fog változni. Automatikus lesz, hogy amikor eszedbe jut valaki, rögtön elkezdesz érte imádkozni. Ezt jelenti ő benne maradni. Jézus ezt teszi szüntelen, közben jár. Jézus éppen most is közben jár értünk. Ha ő benne akarsz maradni, ha azt akarod, hogy ugyanaz a lelkület legyen benned, mint ő benne, akkor közben járóvá kell lenned. Akkor imádkozni fogsz, hogy az ő háza az imádkozás házának neveztessék. De ne engedd, hogy az ellenség rávegyen, hogy túl sokat akarj, túl hirtelen. Nagyon komolyan mondom, 5 perccel kezd, vagy ha kell, akkor kezd 2 perccel. És előre megmondhatom neked, hogyha a néhány percet rászánod reggelente és esténként, akkor egy idő után már önként többet akarsz majd vállalni, mert olyan beteljesülést nyersz ezekben az imádkozásokban, hogy te magad fogsz korábban felkelni. Alig várod majd, hogy imádkozhass. Automatikusan, annélkül, hogy észrevennéd, fognak ezek a pár percek egyre hosszabbá válni. És egyre intimebbek lesznek az együttléteid az Úrral. Próbálj meg ne csak az Úrhoz, hanem az Úrban imádkozni. Emlékezzünk csak, mit mond Péter első levelében? 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá. Erre lettünk elhívva, erre teremtettünk, hogy lelki áldozatokat ajánljunk fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Sokan már ennél az egyszerű kérdésnél leragadnak, hogy most Istenhez kell imádkoznom, vagy Jézushoz, vagy a Szent Szellemhez. De itt azt mondja, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Imádkozz az Atyához úgy, hogy a Fiúban vagy, a Fiún keresztül, úgy, hogy egy vagy vele. Jézus szüntelenül közben jár. Maradj benne. Kérd az Urat, hogy az ő imádságait adja neked. Kezd azzal, hogy Uram, én akarom azt tenni, amit János tett. Én akarom a fejemet a te kedbeledre hajtani. Ma reggel. És akarom meghallgatni a szívverésedet. Akarom tudni, hogy mi van a szíveden. Kérd, hogy az ő imádságait adja neked. Tudjátok, az Ótestamentumban a prófétákat őröknek is nevezték. Az Ézsaiásban olvashatjuk, Jeruzsálem őrzőket, őrőket állítottam a falaidra, akik nem nyugszanak sem éjjel, sem nappal. Ti, akik emlékeztetitek az Urat, ne maradjatok csöndben, ne hagyjatok nyugtot az Úrnak, amíg Jeruzsálemet dicsőségessé nem teszi a földön. Ez volt az őrök megbízatása, ne hagyjátok az Urat nyugodni, amíg meg nem teszi. A kérdés csak az, hogy érzed-e, hogy az Úr erre hív téged? Érzed-e, hogy hív téged erre az Isten tiszteletre? Erre az ima szolgálatra? Hidd el, hogy többet megtehetsz az ima kamrádban, mint több tuszatnyi evangélista. Többhez véghez vihetünk az ima kamránkban, mint hogyha több millió dollárt költenénk a következő választásokra. Ha keresztények megtanulnak imádkozni, többet vihetnek véghez az ima kamrájukban, mint hogyha az összes politikai posztra keresztényeket juttatnánk be. Rettenetes összevisszaságot csinálnának, ha nem imádkozva teszik a dolgokat, hanem Isten hangjára figyelve teszik a dolgokat. Számomra ez most egy rémítő gondolat, az, hogy keresztények legyenek minden politikai poszton. Csodálatos és dicsőséges dolog lenne a megfelelő időben érett keresztényekkel, akik képesek hallani Isten hangját, és engedelmeskedni neki. És az ő hangja motiválja őket, nem pedig szellemi előítéletek. Ha így és most keresztények vennék át az országok kormányzását, azok semmivel nem lennének jobban, mint amilyenek most. Hatást gyakorolhatunk viszont, és lényegesen nagyobb hatást az imakamránkban. A közben járó imádsággal többre vagyunk képesek, mint amire a parlamentben képesek lennénk. Ha megtanuljuk megmozdítani Isten kezét, akkor Isten meg is teszi azt, amit ő is jónak lát. Képesnek lenni megmozdítani Isten kezét, ez hatalmas dolog. Emlékezünk erre, arra, amikor Lázár meghalt, és Jézus odament Betániába, és Márta elé jött, és azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, akkor ez nem történhetett volna meg. Erre Jézus adott neki egy tanítást a feltámadásról. Én vagyok a feltámadás, stb. Ezután Mária jött Jézus elé, és ugyanazt a megállapítást teszi, ugyanolyan helytelenül, mint Márta. Azt mondja, Óram, ha itt lettél volna, és az ige azt mondja, Jézus mélyen megindult a lelkében. Jézus sírt, azután pedig feltámasztotta Lázárt a halálból. Volt egy hatalmas különbség Márta és Mária között. Mária képes volt lélekben megindítani az Urat. Képes volt sírásra késztetni az Urat. Ez a szoros kapcsolat, az intimitás. Mária a jobb részt választotta. Megindíthatod Isten szívét, mert az ő gyermeke vagy. Megérintheted a szívét, megindíthatod. És ha sikerül megindítanod, ő reagálni fog. Azok, akiknek van a gyermekeik ismerik ezt. Ha a gyermekeidnek sikerül megérintenie szívedet, bármit megteszel nekik. És az Úr ezt keresi. Van még egy-két terület, amit érintenünk kell, és ez pedig a szellemi hatókörzetek. Egy New York-i rendőrnek semmilyen hatalma nincsen Atlantában. Ugyanez igaz a szellemvilágra is. Ismernünk kell a saját szellemi hatáskörünket. Ha bármilyen szellemi szolgálatban mozdulni akarunk, Isten által kell, hogy elküldve legyünk. Szóltunk már arról korábban, hogy Benjamin az atyától kapta a nevét. Tudnunk kell, hogy a felhatalmazásunkat fentről kaptuk. Amikor emberek jöttek, hogy Jézust királlyá tegyék, ő elmenekült a hegyekbe, mert nem volt hajlandó felhatalmazást elfogadni az emberektől. Az egész igében másut alig tapasztalunk ennyire büszke, ennyire öntelt viselkedésmódot, mint ami itt az emberekben volt. Régebben azt gondoltam, hogy milyen nemes érzületűek voltak ezek az emberek, hogy Jézust királlyá akarták tenni. De azután az Úr beszélt velem erről, és azt mondta, hogy ez volt a legbüszkébb, legönteltebb dolog, amit megfigyelhetünk az egész Biblia során. Közönséges emberek azt gondolták, hogy ők Isten királlyá tehetik. Hiszen ő királynak született. De ha emberek tesznek téged királlyá, akkor ki fog uralkodni? Tehát tudnunk kell, honnan van a mi felhatalmazásunk. Az Úrtól kell kaptunk a hatalmunkat, nem pedig emberektől. Olyanak kell lennünk, mint Illés, ahogy az Úr Izrael istene él, aki előtt én állok. Pál azt mondja a 2 Korintus 10.13-ban, mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak mértéke szerint dicsekszünk, amelyet az Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Ezzel Pál azt mondta, hogy az Úr jelölt ki nekem egy területet határokkal, ameddig elmehetek, egészen hozzátok is, de Isten őrizzen attól, hogy ezen túlmenjek. Itt Pál egy földrajzi területről beszélt. Az egész Bibliában Pálnak volt a legszélesebb körű elhívása. Nem csak, hogy apostoli szolgálata volt, hanem a világ legnagyobb népcsoportja felé szólt ez a szolgálat. A pogány népek felé. Mégis nagyon vigyázott arra, hogy csak oda menjen, ahova Isten mutatta neki, hogy menjen. A Lukács 10-ben, amikor az Úr Jézus elküldte a 70 tanítványt, és hiszem, hogy itt kaphatunk a legtisztább képet a kiküldetésről, kettesével küldte ki a tanítványokat pontosan azokra a helyekre, ahova ő is tervezett utána menni. Mi nem akarunk menni sehova, ahol ő nem fog követni minket. Ahogy Mózes mondta, ha a te jelenléted nem jön velünk, akkor ne is küldj el minket. Mert mi más különböztetne meg minket a föld színén élő népek közül, ha nem az, hogy a te jelenléted velünk van. Kell, hogy igényünk legyen erre. Kell, hogy ennél mi se adjuk alább. Lehet egy akár mekkora általános, átfogó elhívásunk és kiküldetésünk Istentől, mégis érzékenynek kell lennünk arra, Uram, mi az a terület, amire engem fölhatalmaztál? Vannak hatóköreink, és hiszem, hogy csak addig és olyan mértékben teremhetünk hosszú távú igazi gyümölcsöket, amíg és amilyen mértékben a határainkon belül maradunk. Pásztorok, akik az evangélista szolgálatát akarják végezni, tragikusan összefogják zavarni a dolgokat. Az egyház pedig tele van ilyenekkel, hogy evangélisták, akik pásztorként akarnak tevékenykedni, proféták, akik evangélisteként akarnak fellépni, és viszont ismernünk kell, meddig terjed az a felhatalmazás, amit ő ránk bízott, amivel felruházott minket. Hiszem, hogy a sátán egyik elsődleges stratégiája a szellemi vezetők ellen az, hogy megpróbálja őket kimozdítani a határaik, a felhatalmazási határaik közül. Rávenni őket, hogy túllépjék azokat. És ez a határtúllépés többnyire, ismétlem legtöbbször annak eredménye, hogy emberi szükségre reagálunk. Emberi szükségletre. Tudtátok azt, hogy Jézus soha nem reagált emberi szükségletre? Ő csak azt tette, amit az atyától látott, hogy tett. Hiszem, hogy az egyik legfontosabb oka annak, hogy oly sok kiégett keresztény vezető van ma, az az, hogy hajlamosak vagyunk az emberi igát felvenni, az Úr igája helyett. Az Úr igája gyönyörűséges, az ő terhe könnyű. Ha az ő igáját vesszük föl, nyugalmat találunk, felfrissülést fogunk találni a lelkünk számára. Ha a szolgálatunkban csak kínlódunk és nyomás alatt vagyunk, akkor valami nincs rendben. Az ok, amiért az Ótestamentumban nem szabadott az állatokat felemás igába fogni, az az volt, hogyha egy ökröt egy szamárral egy igába kötsz, akkor az ökör fogja az összes munkát elvégezni, a szamár pedig semmit. Figyeljetek ide, mi az Úrral pontosan ilyen felemás, vagy inkább úgy fogalmazhatnám, hogy egyensúlyt nélkülöző igában vagyunk. Ő csinálja az összes munkát, mi pedig ott vagyunk vele. A mi dolgunk csak az, hogy vele menjünk, és nyugalomban menjünk vele, és közben figyeljünk, hogy csinálja. Megismerni a kenetet, együtt folyni, megmaradni a kenetben. Itt ér véget Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának 5. kazettája, melynek címe a Profétai és Papi Szolgálat.